Marcinkáné?
Ebédet főz.
Sietett a felelettel Ancsurka.
Már nem. Azaz, hogy lehet, hogy most is főz, de már nem nekem. Nagyon megöregedett azóta, hogy te elmentél, és toporszra költözött.
Ancsurka csodálkozva hallgatta ezeket a híreket. A szemét tágra meresztette, és rózsaszínű szája nyitva maradt.
Furcsa,
mondta sokára, hogy Marcinkáné megöregedett.
Te pedig megnőttél. Nem is, igen, tudom. Hogy most már mit csináljak veled? Férjhez kellene menned. Szeretnél férjhez menni, Ancsurka?
A lány némán csóvált a fejét.
Podolimba szeretnék menni.
Felelt lesütött szemmel. Ebben a pillanatban halkan zörrent valami a szoba hátterében, egy nagy olajfestmény, amely a várkisasszonyt ábrázolt a lóháton, csöndesen visszaereszkedett a helyére, és a festmény előtt ott állott a várkisasszony, rövid macskabőr bundában, magas szálú csizmában. Sötétpiros volt az arca, és acélszürke szeme, mint éles penge szegeződött Riminszkire és a leányra. Szótlanul állott egy másodpercig.
Hogy van, Riminszki úr?
Kérdezte fagyosan. Riminszki megzavarodva emelkedett föl. Ancsurka kezet akar csókolni a kisasszonynak, de ez csak ennyit mondott a fogai között.
Kotrodj!
Amint a leány kilépett a szobából, Erzsébet szenvedélyesen támadt Riminszkire.
Nem szeretem, ha cselédeimnek udvarol. Nézzen a tükörbe, majd elszegyeli magát Riminszki, a szakáll, a haja szürke, s pesztonkával mulatt távol létemben ugyan Riminszki.
Riminszki nem felelt nyomban, elgondolkozva nézte az előtte álló hölgyet. Excentrikus, sajátságos látvány volt a várkisasszony a férfi öltözetben. Az arcát pirosra festett a hideg és a belső felindulás. A szemét lehúnyta, és lecsöndesedve ült szembe Riminszkivel arra a helyre, ahol előbb Ancsurka ült.
Csak nem féltékeny? Kérdezte évődve Riminszki. Hogyan lehetne féltékeny ön, aki valamikor egész Európát meghódította szépségével és művészetével? És vajon kire is volna féltékeny? Arra a senki gyermekére?
Erzsébet fölnyitotta a szemét.
Valami nagy szomorúság látszott abban. De erőt vett szomorúságán, s elég vígan válaszolt. Tudja, Riminszki, némely dolgokban én is csak olyan közönséges nő vagyok, mint a többiek. Mi nők nem szeretjük, udvarlóinkat hűtlenségen érjük. Bolondság, de igaz. Eddig mindig azt hittem, hogy éppen úgy rendelkezem maga fölött, mint a viasz bábúim fölött. Egy gombot kell megnyomni, és maga éppen úgy megjelenik hívásomra, mint Kavacki vagy a másik. Most pedig azt tapasztaltam, hogy maga nem egészen viasz bábú. No, dörmögött Riminszki. Azt hiszem, eddig sem tartott egészen viasz bábúnak.
Erzsébet nem válaszolt. Csöndesen a szomszéd szobába ment, ahonnan átöltözködve tért vissza. Asszony volt már külsőleg is, és letelepedve Riminszki mellé azt kérdezte.
Először is arra feleljen nekem, hogy hol járt annyi ideig, hol a pokolban kószált, merre korhelykedett, merre csalt meg.
Riminszki csöndesen nevetett.
Nem igen csaltam meg, Erzsébet.
Miért is csaltam volna meg? Én már nem vagyok ifjú ember, és tökéletesen elegendő, ha néha letelepedhetek egy kedves asszony mellé, és annak illatát élvezhetem.
A várkisasszony tréfása megfenyegette az ujjával. Az előbb is. Még nem jöttem, ilyen ártatlan dologgal foglalkozott?
Riminszki elkomolyodott. Erzsébet, hallgasson meg. Én tartozom magának egy vallomással, amely vallomás már régen meg kellett volna tennem, hogy semmi félreértés ne legyen közöttünk. Ez a leány körülbelül egy esztendő előtt került a házam udvarába. Jószívű cselédeim a megdermett madárkát sem hagynák elveszni, és az árva gyereket sem küldték az országútra. A leányka ott maradt a házamban, nem igen láttam, nem igen törődtem vele, hisz önnek sem szóltam felőle soha. De egyszer valami betegség fogott elő, és napokig szenvedtem magányosan elkeseredve, addig, amíg eszembe jutott a leány. Megparancsoltam, hogy körülöttem légyen, és igen, jól elmulatatott a macskájával. Akkor azt gondoltam magamban, hogy ezt az árva gyermeket fölnevelem, és magam mellett tartom öregségem napjaira. Hogy akkor is elmulattasson, elszórakoztasson, esetleg ápoljon betegségemben, és lezárja valaki a szemem, ha meghalok. A várkisasszony ehelyett, hogy ellágyult volna, erre az érzelmes beszédre haragosan állott föl, és duzzogva nézett ki az ablakon.
Hálátlan ember! Eddig azt hittem, rajtam kívül nincs senkije, és csupán én tudom elmulattatni, ha együtt lovagolunk a sötét erdőkben, vagy vadászunk a havasok között. Olyan régen ismerjük már egymást, és eddig sohasem okot arra, hogy kételkedjem önben. Mától fogva nem hiszek, hiába mond akármit, nem hiszem. Ön is olyan férfi, mint a többi.
Riminszki kezet csókult Vart Erzsébetnek.
Erzsébet, igaztalan hozzám. Remélem mindjárt megbánja, arra gondol, hogy én 16 esztendő előtt is szerettem magát. Emlékszik Heidelbergre? Emlékszik a régi kis házra? Mikor először megláttam, megszerettem. Ha nem lett volna másé, régen az enyém lett volna. De a másé volt. Mindig a másé. Erzsébet sötéten nézett maga elé. Emlékszem, mormogta. Emlékszem mindenre. Sohasem fogok elfelejteni semmit. Hely, nagy ördög maga, Riminszky. Sok minden szárad a maga lelkén. Ha maga véletlen nem születik el a világra, más lett volna az én életem. Maga ölette meg azt az embert, akit egyedül szerettem. Maga volt az oka mindennek. Maga adta kezébe annak a félbolond kavackinak a pisztolyt, amely az én szegény szerelmesemet kivégezte. És még nem fizetett meg semmiért. Riminszky vállat vont. Én ártatlan vagyok. Fiatalság, bolondság. Akkor nem tehettünk másképpen. A diáknak meg kellett halni akkor. Százszor meg kellett halni, mert el akarta rabolni tőlünk. Tőlünk? Kérdezte élesen Erzsébet. Talán bizony arra számított, hogyha kavacké leszek, a maggáé is leszek? Riminszky elvörösödött. Az ördög tudja, fakadt ki. Néha úgy gondolom magamban, hogyha a diák nem szöktette volna el, én szöktettem volna. Hát szerettem akkor, amikor először megláttam. Régen volt, hagyjuk a múltat, Erzsébet. És sose beszélgettünk egyébről, mint a múltról. Hát miről beszéljünk? A jelenről tán? Vagy a jövőről? Vénasszony leszek ma holnap. A vénasszonyoknak csak múltjuk van. Mikor Pétervárat eltörtem a lábam, és többé nem kaptam szerződést semmiféle cirkuszhoz. Ön eljött, és Kavacki nevében fölkeresett. Jöjjek, és legyek a nizsderi várasszonya. Én eljöttem. És mikor kocsim az est sötétségében vár felé közeledett, Kavackival találkoztam. Kavacki ebben az időben már nem volt beszámítható állapotban. A szervezete tönkrement a vad dorbézolásban. Lelke egyensúlya megbomlott, és az esze ritka vendégként kopogtatott nála. A szerencsétlennek az volt az első dolga, hogy borral kínált. Le akart itatni, mint valami kórhely cimboráját. Eleinte mulattatott a dolog. Régen megszoktam csupán furcsa oldalait látni, meg a máskülönben szomorú ember életnek. Versenyt ittam az elborult elmélyű emberrel, s vártam az alkalmas pillanatot, hogy elhagyhassam őket. Hanem arra gondoltam, csupa rossz álom volt az én megjelenésem. Mély bántam közepette, egyszerre fölidézte az elborult lelkű emberek kegyetlenségével, annak a meghol fiúnak az alakját, halucinált, és rémlátásában az én alakom fölcserélődött előtte annak a megölt szerelemnek az alakjával. Riminszky fölsóhajtott. Szegény Kavacki, sokat szenvedett. Különösen akkor, még vele voltam. Vonaglott a lelke, szenvedett, mint talán még férfi soha. Egyik pillanatban esdekelve térdelt elém, hogy később fegyvert fogjon rám. Kicsavartam a fegyvert a kezéből, és a diványra dobtam, mert megvallom. A bosszú érzete hozott ide először. Bosszút akartam állani életem megrontóján, azon gondolkoztam, hogy végzek vele és elmegyek. Sose tudta volna meg senki, hogyan halt meg a nizsderi várúr. Sokáig gondolkoztam. Nem tudtam elhatározni magamat. Végre az az ördögi terve villant meg bennem, hogy Kavackit rábeszélem az öngyilkosságra. Minek szennyezze be vére az én becsületes kezemet? Miért üldöző rémes alaki engem az életen keresztül? Szépen letelepettem melléje, okosan, világosan próbáltam megértetni vele, hogy az ő sorsán már csak az javíthat, ha megöli magát. Akkor jóvá teszi egész életét. Sokáig beszéltem hozzá, és a kimeresztett szemmel hallgatott. Mivel már azt hittem, hogy meggyőztem, kezébe adtam a pisztolyt, amelyet előbb a kezéből kivettem. Rémülte nézett rám. Hát igazán meg kell halnom, kérdezte. Igen, feleltem. Egyebet nem tehetsz. Kezébe vette a pisztolyt. Egy pillanatig azt hittem, hogy végez magával, vagy velem. Aztán eldobta a pisztolyt. Nem, mondta. Még van időm. Reggelig van időm. Ez a gyáviság dübegurított. Már csak nem azon a ponton voltam, hogy fejének szegzem a pisztolyt, amikor a vak trombitást a szobába szólította. Rémes éjszaka volt. A trombitás szünet nélkül fújta. Kavacki szünet nélkül ivott. Versenyt kellett vele tartanom, mert kényszerített rá. Dalolt és öklével csapkodt az asztalt. Egyszer így szólt. Helyes, megölöm magam, ha Riminszky is azt tanácsolja. Erre én megijedtem. Nem akartam egy harmadikat. Azt a harmadikat, aki eddig csak harmadik volt, belevinni a dologba. Sürgettem, biztattam, rábeszéltem. Valahogy úgy éreztem, hogy nekem hivatásom Kavackit rávenni az öngyilkosságra. Valahogy azt gondoltam, hogy ezzel szolgálatot teszek neki, magamnak és mindenkinek. Gyávának neveztem, és gonosznak erre.